Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található az imént olvasott ige részben a Nehémiás próféta könyvének 8. fejezetében, a 10. versben, és szólt Nehémiása és Esdrása népnek: ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallotta, mert szent ez a nap, ami Urunknak a napja, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Kedves igehallgató gyülekezet, egy ószövetségi, meg egy újszövetségi ige van előttünk kijelölve minden napra, és ezen a vasárnapon most az ószövetségi igét olvastam el a Nehémiás könyvéből, a 8. fejezetet. És mondhatjuk azt, hogy hát ezek a dolgok aztán távol állnak tőlünk, mégiscsak nincs is benne említés az Úr Jézus Krisztusról, egy boldogmondás nem találtatik benne. Nos, hogy kerül ez egy keresztény Isten tiszteletre? Amellett azt is tudjuk, hogy ezek a történetek már az intertestamentális kor kezdetén vannak, vagyis abban az időszakban, amikor már megszűnik az Ószövetségben a kijelentés, nem sokkal ezután, de ez még benne van, ez Istennek a beszéde, ezt a Szentlélek ihlette, és az a Szentlélek, aki ezeket a dolgokat leíratta, ugyanaz a Szentlélek működik a gyülekezetben is ma, és ugyanaz a Szentlélek tudja megmagyarázni nekünk ezt a részt, amit most felolvastuk, mint aki segített abban, hogy leírják. Így hát várjuk Isten áldásait, miközben a Nehémiás könyvének a 8. fejezetet olvasjuk, és remélem, hogy ez bátorítás és buzdítás lesz mindenkinek. Nem csak mi nekünk, akik itt vagyunk az ige hallgató gyülekezet tagjaiként ebben a templomban, hanem akik úgy hallgatják az igét, hogy a képernyő előtt ülnek, és most a tévén keresztül részesülnek azokban az üzenetekben és áldásokban, amiket Isten éppen számukra készített. Betegen, ágyban fekve, talán tolókocsihoz kötve, vagy egészségesen, csak valami oknál fogva nem tudott eljönni a templomba. Isten áldja meg a mi ige hallgatásunkat ezen a vasárnapon, és mi is örvendezünk. Szent ez a nap, ez az Úrnak a napja, hallottuk a Nehémiás buzdítását, azért örüljünk is, hogyha sírtunk is, és az Úr öröme legyen a mi erősségünk. Ezt kívánom a gyülekezetnek erre az Isten tiszteletre. Bevezetésként egy érdekességet elmondok. Úgy kezdődik ez a rész, a 8. fejezet, hogy megérkezett Esdrás. És most túltesszük magunkat azon, hogy ő mikor volt, és milyen régen volt, és hogy nem modern megjelenés az, ahogy a ruhájában ott fellép, Babilonból érkezett, vagy a perzsa udvarból érkezett haza, hiszen a perzsa udvarban fontos feladatokat tölt be, és bizalmi helye van, és ott eltöltött egy bizonyos időt, és most megérkezett, és hozza magával Istennek a beszédét. Megérkezett Esdrás, és hozta az Isten beszédét, majd fogjuk látni, hogy maga a nép is mondja, hogy ha már meghoztad, olvasd el nekünk is az Istennek a beszédét. Tehát megérkezik Esdrás, és nem véletlenül mondják, hogy a Isten beszédét hozd el, mert Esdrás és az ő barátja vagy testvére Nehémiás volt az, aki összeállította az Ószövetség könyveit. Tudjuk, hogy az Ószövetségben 39 könyv van. 39 könyvet diktált a Szentlélek, és ezeket a legkülönbözőbb időkben írták. És ezeket a könyveket Esdrás és Nehémiás állította össze. Ebben az időszakban, ez körülbelül Krisztus előtt 440-es években van, egész pontosan 444-445-ben kezdődik el az az időszak, ami 40 évig tart, amikor összegyűjtik ezeket az iratokat. Ezeket a szent könyveket, a Mózes könyvei ott vannak. Aztán ott vannak a próféták, a nagy próféták, vagy a kis próféták, akiket mi szoktunk olvasni. Aztán a történeti könyvek ott vannak, akkor a szép lírai könyvek ott vannak, a költői könyvek, a zsoltárok könyv ott van, az énekek ének ott van. Tehát az Ószövetség, ami Bibliánknak a vastagabbik része, ekkor lesz összegyűjtve. A Szentlélek vezette, hogy ezt a munkát végezze, összeállította. Azt mondják az írás magyarázók, hogy ahol nem volt nagyon érthető valamilyen kis rész, akkor oda tett valamit az érthetőség kedvéért. Elrendezte az anyagot, egy tudományos munkát végzett. Nem is volt egyedül, mert benne volt Haggeus, Zakariás, meg Malakiás is vele volt. Tehát ilyen nagy emberek voltak együtt ebben a gyülekezetben, 40 évig tart a munkában, amit úgy neveztek, hogy a nagy zsinagóga, és ekkor összeállították már a kánont. Ott volt már a Dánielnek a könyve is, vagyis az összes ószövetségi könyv ott volt, és nem csak ők négyen, hanem körülbelül 85-120 fő volt, aki ezt a munkát végezte, mind a Szentlélek vezetése által. Nem kicsi volt a tét, mert olyan könyveket szabad bevenni ebbe a kánonba, gyűjteménybe, amiket a Szentlélek írt. És azokat a dolgokat, amiket nem a Szentlélek írt, azokat nem vették be, mert azok úgyse hasznosak. Most olyan alapot kell lefektetni, amire majd felépül az egyház, amihez majd csatlakozhat az új szövetség, és akkor, amikor évezredek múlva is olvassák az Istent kereső emberek, akkor megtalálják az üdvösség útját, és megtalálják Jézus Krisztust, akiről az Ószövetségben is bizonyságot tettek. Nagy munka volt ez. És csodálatos módon egy sereg irat megmaradt. Ezeket még a fogságban is magukkal vitték. És a 70 éves fogságból hazajöve most íme megvannak ezek az iratok. És ezeket egymás mellé lehet tenni és rendezni lehet. De még az is érdekesség volt, hogy az ajtófélfáknak a feliratait, a különböző tárgyakra való felírt régi feljegyzéseket is beépítették ebbe. Mert mondják, hogy régen az ajtófélfákon Isten népének a tagjai odaírtak egy-egy mondást. Ezt az ajtófélfát úgy képzeljük fel, hogy egy kis mélyedés volt az ajtótokban, és bele volt rejtve egy-egy pergament darab, vagy egy papírus darab, és az rá volt írva egy isteni szó például. Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Ez volt a Söma Izrael. Ez be volt téve az ajtótokba. Isten beszéde ott volt. Ezt is betették a Bibliába. Így összeállt az Ószövetség, az Ószövetségi Kánon, és idejébe tették, és legfőbb ideje volt, hogy ezt tegyék, mert már csak Malakiás volt az utolsó, aki által a Szentlélek szólt. És miután Malakiás leírta a könyvének a negyedik részét, lezárult. Attól kezdve nincs kijelentés. Attól kezdve 400 évig nem fog szólni az Úr. 400 évig nagy csend van, és az a dolguk, hogy olvassák az összegyűjtött iratokat, mert a Szentlélek az által fogja őket tanítani. Persze tudom, hogy voltak nyugtalankodó lelkek, akik azt mondták, hogy nekünk nem elég, és elkezdtek vallásos iratokat gyártani. Ekkor jöttek létre az apokrifus iratok, amiket viszont nem a Szentlélek ihletett. Tehát legfőbb ideje, hogy ezeket a könyveket összegyűjtsék. Lezárják, és azt mondják, hogy ez az ószövetségi gyűjtemény, a kánon, ezek azok a szavak, amiket a Szentlélek azért adott, hogy bennünket megérintsen, megváltoztasson, az üdvösség útjára vezessen, és ezeket legfőbb ideje volt összegyűjteni, mert hamarosan lezárul a Szentlélek szavának a korszaka, és kezdődik a 400 éves nagy csend, az intertestamentális kor, a két testamentum közötti időszak, amikor majd nem szól az Úr, és nem lesz kijelentés. Ez az egyik, ami bevezető tudomány vagy érdekesség a mostani részhez, mielőtt néhány üzenetet kiemelnék ebből. A második. Egy külső dolog, de érdekes, hogy amikor Esdrás előállt, és kezé volt a könyvtekercs, vagy a könyv, akkor egy magas emelvényre állt fel. Itt találjuk az első leírását a szószéknek. A templomban van szószék. A szószék az, ahol az Isten igéjét hirdetik. A legkülönbözőbb szószékek vannak, ez egy külön művészet és a templom építészetnek egyik nagyon érdekes része, hogy milyen szószékek készültek el. Ez egy fából készült, hirtelen összeállított szószék, talán egy ilyen tábori szószék lehet ez, amit a piactéren fölállítottak. Egyszer én is prédikáltam egy ilyen tábori szószéken, a karcsai református templomban, abban a gyönyörű román stílusú templomban egy ilyen régi tábori szószék van. Onnan hirdettem Isten igéjét. Itt egy emelvényt készítettek, arra ment fel Esdrás, és ezért olvasjuk azt, hogy és fölött állt mindenkinek. Amikor az Isten igéjét felolvasta, jó is ez, mert Isten igéje fölött áll mindenkinek. Ezért jó, hogy Isten igéjét így hirdetjük, hogy mindenki fölött ott áll az Istennek az igéje. Az is érdekes, hogy amikor felolvasta az ígét, akkor a nép fölállt. Amikor felolvasta az ígét, mindenki fölállt. Nálunk is a hosszabb ige részén nem tudtunk felállni. Azért, hogy az hosszabb szakasz, de a textusra, rövidebb részre föl szoktunk állni. Azért állunk fel, mert tiszteletet adunk az igének. Isten szavának adunk tiszteletet. Azért állt fel a gyülekezet. Na hát, erről majd talán később szó lesz. Ennyi, tehát előjáróban néhány bevezető gondolatként, tudományként, bibliai tudományként az igével kapcsolatban. Először figyeljünk fel arra, hogy ebben a történetben egy nagy népmozgalom látható. Itt megmozdulnak az emberek. Tömegek jönnek. Itt mindenkit izgat ez, ami most történik. És előfordul az, hogy az emberek megmozdulnak egy-egy esemény kapcsán. És egy szívvel, egy lélekkel figyelnek valamire. Így van ez mi nálunk most, ezekben a napokban, illetve az egész világon. Ez így van, ahol 1 milliárd ember, bizonyos számadatok szerint, 1 millió ember nézi, hallgatja a futball világbajnokságot, vagy nézzük, hogyha mi is, akik itt vagyunk, meg szoktuk nézni ezeket a izgalmas meccseket, a tegnap estét is, meg a mai döntőt is, ami azt jelenti, hogy az emberiségnek egy jelentős része egy eseményre koncentrál. Az emberiségnek a jelentős része úgy gondolja, hogy most ez a legfontosabb, úgy rendezi a napját, hogy este, amikor 8:30 van, akkor ma ott üljön, és hallgassa, nézze, és együtt izguljon. Ez nagyon érdekes, hogy ennyi ember tud foglalkoztatni egy ilyen esemény. Lehet békésen is mozgatni a tömegeket. Tehát lehet, ha a futball annyira békés sport. Tehát egy békés tevékenységre is lehet az embereket, jó dologra is lehet összehozni, nem csak rossz dologra lehet összegyűlni. Hát azért ez azt mutatja, hogy lehet ezt az emberiséget úgy is irányítani, hogy ne a rossz dolgokkal tömjük őket, hanem valami békés dologgal. Ugyanakkor elgondolkoztató, hogy az így lehet a tömegeket mozgatni. Hogy az egész világon mindenhol néznek egy olyan eseményt, ami Dél-Afrikában történik. Hogy mindenki egy időben kiállt, újong, vagy dühöng, vagy szívja a fogát, kesereg, csüggetten tudomásul vesz egy gólt, vagy pedig nagy örömmel veszi tudomásul azt, hogy na, győzött az a csapat, aminek éppen szurkolt. Hogy az egész világot lehet, a világ népességét, egyszerűen mindenkit lehet irányítani. És ez azért elgondolkoztató, és bele tartozik abban, amiben benne vagyunk egy ilyen globalizációban, amikor az egész világ hogy egy kézben összefogható, egy esemény által irányítható, bárhol él valaki, ugyanazt nézi. Hogyha pedig bele gondolunk, hogy ez a világ más oldalt nagyon sok rossz dolgot is felmutat. És néha belekeseredünk, hogy minthogyha olyan erők irányítanák sokszor ezt a világot, amik a pusztításnak az erője. Gondoljunk csak egy-egy háborúra, egy-egy világháborúra. Vagy amikor rossz ideálokat tárnak a fiatalok elé. Vagy amikor valamilyen módon rossz irányba terelik az embereket, a gondolkozását. akkor kicsit bele is rettenünk abba, hogy a Biblia elmondja azt, hogy az utolsó időkben eljön majd valaki, egy világdiktátor, az Antikrisztus, aki az egész világot el akarja hitetni. És csak az Úr népe, a gyülekezet lesz az, amit nem lehet az óránál fogva vezetni. Ha bele gondolunk abba, hogy ilyen nagy mértékben lehet az egész világ népességét irányítgatni és terelgetni, és ugyanazt a ízdést, ugyanazt a stílust, ugyanazt az erkölcsöt, ugyanazt lehet odaadni az embereknek. Azt mondja a Jelenések könyv, hogy aki rajta van a fenevadnak a bélyege, csak az adhat, vehet, kereskedhet. Tehát, hogyha ez rosszul is használható, ez a lehetőség, hogy tömegeket lehet mozgatni, akkor gondoljunk arra, hogy nem jó nekünk mindig a tömeggel együtt menni. Legyünk résen, mert a világ fejedelme az ördög, aki sok embert pusztításba akar vinni. Azonban azt látjuk, hogy a tömeget lehet jóra is mozgatni, legalábbis ebben a történetben ezt látjuk. Mindenki, aki ott van, aki él és mozog, mindenki megy Jeruzsálembe a vízkapunál, a piac térre, mert valami megragadja őket. És ami megragadja őket, az az, hogy az Isten igéjét akarjuk hallani. És amikor az eddigi gondolatokat, hogy elmondtam, végig az foglalkoztatott engem, hogy bárcsak ilyen tömegek mozdulnának meg ugyanolyan szomjúsággal, mint hogy a futball világbajnokságra éheznek az emberek, és mondta is a riporter, hogy jaj, milyen messze lesz a következő négy esztendő, vagy a negyedik négy év múlva lesz a következő világbajnokság. Milyen messze van ez, addig mi lesz velünk. Szóval, bár ilyen szomjúság lenne bennünk az evangélium után, hogy az embereket elfogna egy ilyen érdeklődés az Isten igéje után, hogy az az egy milliárd ember, aki most a televízió előtt nézi ezeket a fontos eseményeket, hogy ez az egy milliárd ember legalább ilyen érdeklődéssel érdeklődne, és mint ahogy mindent félretesz azért, hogy ott legyen 8:30-kor és nézze a meccset, ugyanúgy mindent félretesz annak érdekében, hogy mit mond az Úr, mit üzen az Úr, mi az evangélium, mi van az én üdvösségemben? És ilyen szempontból nézve az egy kicsit elszomorít azt, hogy nagyon sok látványosság és szórakozás van, ami az embereket betölti. És annyira foglalkoztatja, hogy nem is marad hely talán arra, hogy az Urat keresse. Mert betelt a szíve. Ezért már a rómaiak is elmondták a pánemet circenzész. Kenyeret és cirkuszi játékokat adjatok a népnek. Akkor már nem fognak lázadozni, meg nem lesznek olyan gondolataik, amik észreveszik a hibás dolgokat annyira. Az embereket, hogyha annyira betöltik más dolgokkal ezt az egész emberiséget, akkor nem fognak foglalkozni a egy szükséges dologgal. Mert testvérek, azért akár nézzük, sok fontos dolog van ebben a világban, de van, ami a legfontosabb. Az, hogy a mi földi életünk készülődés az örökké valóságra. Mert nagyon rövid a mi kisi földi életünk. A 70-80 esztendőd is, mint egy szempillantás, mint egy álom. Elmúlik. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. Azt mondja a Zsoltáros. Tehát egyszerűen elröppen a mi életünk. A leghosszabb idő is nagyon-nagyon rövidnek tűnik az örökké valósághoz képest. Mert a mi életünk folytatódik. Folytatódik, és a földi életünk, ez a rövid kis időszak felkészülés az örökké valóságra. Az Isten országára. Hogy egyszer ott legyünk az üdvösségben. Üdvösségben. Abban a csodálatos országban, amit Isten készített az övének. Erre való felkészülés a földi életünk. És ez kéne legyen az első helyen, és ezért kellene lelkesedni, és ezt kéne megmondani az egy milliárd embernek, és minden embernek ezt kéne megmondani, hogy készüljetek. És ami megváltunk, a Jézus Krisztus nem hiába beszélt széles kapuról, és vagy tágas kapuról, és széles útról. Amikor elmondta azt, hogy van egy tágas kapu, ahova mindenki, amin mindenki átmegy, és van egy széles út, és azt mondja Jézus, hogy az a veszedelembe visz. Hogy mindenki a széles úton, egy hatalmas sokaság, az emberiség tömege hömpölyög az örökké valóság felé, és Jézus azt mondta, hogy a széles úton haladó emberek a veszedelembe mennek. De beszélt egy szoros kapuról, és egy keskeny útról is. A szoros kapu és keskeny út pedig Jézus tanítása szerint az, ami az üdvösségre vezet. És azt mondta, hogy menjetek be a szoros kapun, és járjatok a keskeny úton, mert ez az, ami az életre vezet. És a sok szórakozás, meg sok minden más, ami betölti az embert, az a széles úton hömpölygő sokaságot úgy eltölti látványosságokkal, meg érdekességekkel. Nem is veszik észre, hogy ott van Jézus, és hívogat bennünket az üdvösségre. De íme, láthatjuk azt, hogy nem reménytelen a helyzet egy-egy nép életében. Mert itt a Nehémiás könyvének a 8. fejezetében azt látjuk, hogy elindul a tömeg. Kicsik és nagyok. Öregek és fiatalok. Hömpölyög a tömeg, és mindenki megy oda a piac térre. És mondják szívük vágyát. Esdrás, hozd elő az igét. És ez a második gondolat, amin érdemes elgondolkozni. Milyen jó, hogy az emberek szívében ott van már a vágyódás, hogy hozd elő az igét, mert igére van szükség. Mert igére van szükség az embernek. Az ige pedig nem más, mint az Isten beszéde. Ez az Isten tudománya. Mondja is való a prófét, hogy elvész a nép, amelynek nincsen tudománya. Vagyis, hogyha mi magyar nemzetünknek nincs meg ez a tudománya, a magyar népünk nem ismeri ezt a tudományt, hanem más tudományokat ismer, akkor elvész. Ha nem ismeri az Istennek a beszédét, Jézus Krisztus evangéliumát, az üdvösség útját, akkor el fog veszni. Azért ígére van szükség. És néha vannak olyan időszakok az életünk, akkor egyszer csak világosan látunk. Világosan látjuk, hogy a lényeg nem volt fontos eddig mi nekünk. Nem láttuk a fontos dolgokat, és a legfontosabb az, hogy az Istent megismerjük, az ő szavát halljuk. Az, hogy ezt kérték, hogy hozd elő az ígét, az azt jelenti, hogy felébredt bennük valami vágyódás, vagy egy nagy szomjúság. Az ige utáni szomjúság. Nem tudom, testvérem, hogy van a szívedben ige utáni szomjúság. Nem mindig van az ember szívében egyformán szomjúság az ige után. De vannak olyan korszakok, az én életemben is vannak olyan korszakok, amikor jobban vágyódom az igére, vannak, amikor kevésbé vágyódom az igére. Van, amikor annyira betölt az Isten igéje utáni szomjúság, hogy szeretem olvasni az igét, és nem tudom abba hagyni. És vannak olyan időszakok, amikor hogy nehezebben veszi az ember elő az igét. Nem vagyunk egyformák, egyikünknél így, másiknál úgy van, de ezek kegyelmi pillanatok, vagy idők, vagy órák, vagy napok, amikor az ember szívében ott van az ige utáni szomjúság, hogy igét adjál én nekem. Egy kedves ismerősömet annak idején deportálták, és amikor a rettetes körülmények között való Ortobágyon töltötte a hosszú időszakot, akkor elment hozzá valaki, és megkérdezte, hogy mit adjak neked, mire van szükséged? Igét mondj. Igét mondj. Mert nem volt Bibliája. Igét mondj. Mert nekem igére van szükségem. És amikor az ember életében eljön egy ilyen időszak, hogy mi az Isten beszéde? Hol van az Isten beszéde? És lehet, hogy az ember beteg ágyon fekszik, és felébred a szívében a vágyódás. Igét. Mi az Isten beszéde? Hogy is mondta ezt Jézus? Szeretném tudni, hogy hogy mondta Jézus. Olyan régen hallottam már, és olyan régen olvastam, hogy hogy is mondta Jézus ezeket a szavakat. Amikor valaki a kórházban, és azt mondja,
ha elmehetnék az Isten házába, és meghallgathatnám a prédikációt. Ezek áldott kegyelmi pillanatok. A nagy nyomorúság időszakában is ott van egy áldott kegyelmi pillanat vagy időszak, amikor a szívemben fölébred a szomjúság, hogy mit mond Jézus? Mi az ő beszéde? Hogy is mondta ezt a megváltó? Az öreg Ceglédi Sándorról mondják, a nagy Biblia fordítóról, hogy amikor halálos ágyon feküdt, akkor azt mondta az ő kedves fiatal lelkész barátjának, a Székely Dezsőnek, hogy hozd már ide a Jelenések könyvét, és olvasd el nekem, hogy mi is lesz ott az üvegtengernél, amikor majd éneklik a bárány énekét, hogy hogy is van ez a rész leírva, oda vágyódott az Isten országába. Amikor az ott a vágyódás a szív, hogy hogy is van ez pontosan a Bibliában. Ó, mennyire szégyeljük magunkat, és mennyire kellene nekünk is hírnunk, hogy eddig közömbösek voltunk, és nem érdekelt bennünket az Istennek a beszéde, nem törődtünk vele, és más betöltött bennünket, és bomlottunk a világ által kínált látványosságokat, és nem törődtünk az Isten igéjével, és nem volt számunkra fontos az ő beszéd. Azok az évtizedek, amik elteltek úgy, hogy nem olvastuk a Jézus szavát, és közömbösek voltunk, hogy milyen szeretetlenség ez, és hogy fáj ez a megváltónak. És azért nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogyha fölébreszti, fölkelti bennünk az ige utáni szomjúságot. Mi szeretnénk, hogy fölöttünk lenne az Isten igéje. Hogy uralkodjon a mi életünk felett az Istennek a beszéde, ezt mi szeretnénk, és mi ezt szeretjük, és mi ezt kívánjuk, és alávetjük magunkat. És figyeljük, amikor elolvasta az igét, és meghallották, akkor azt olvasjuk, hogy leborultak a földre. Leborultak a földre. Hogy egyszerűen levetették magukat az Úr előtt a földre, mert azt mondták, hogy egyszerűen Úrnak megsemmisültünk, mi semmik vagyunk, mi elrontottuk, mi méltatlanok vagyunk, és azt olvassuk, hogy a nép pedig keservesen sírt. Ez persze arra is szükség volt, hogy magyarázzák. Magyarázzák neki ezeket a beszédeket. Mondják az írástudók, hogy azért kellett magyarázni ezeket a beszédeket, mert akik hazajöttek a fogságból, már nem tudtak héberül. És a szövegek pedig héberül voltak, az óhéber betűkkel voltak, szavakkal voltak leírva, ők pedig az arám nyelvet beszélték. Ekkor már a modernebb arám nyelvet beszélték, ami aztán később Jézusnak is anyanyelve volt. Tehát, és Ezrás, Nehémiás is a könyvében bizonyos részeket már arámul írt. Ezért kellett, hogy magyarázzák, hogy ezek a szavak, amiket felolvastunk, a ti nyelveteken ezt jelentik. Egyrészt ezért kellett magyarázni, de nem csak ezért. Hanem azért, mert az igét meg kell magyarázni. Mert olvasunk egy verset, és sokszor nem értjük. És akkor olyan jó, hogy beszélgetünk róla. Ezért nagyon jók a bibliaórák. Mert a bibliaórákon lehet beszélgetni ezekről a dolgokról. Megkérdezhetjük, hogy mit is jelenthet ez, és egyik a másiknak elmondja azt, ami Istentől kapott világosságként. Mert egyikünk megértette, másik még nem értette meg. Az egyikünk olyan helyzetbe került, hogy megnyílt neki az a kis kapu, amin keresztül bejutott az ige titkához. A másiknak még nem nyílt meg. És akkor elmondja. Ezért lesz jó ez a kert szert a csütörtök, ami előttünk van. Amikor most 4 órai kezdettel ilyen csendes alkalmat szervezünk, egy kis konferencia jellegű beszélgetés következik, vár ránk itt a gyülekezetben. Ezekről a dolgokról beszélgethetünk majd ezen a héten. És ezért fontos az, hogy legyen, aki megmagyarázza nekünk ezeket a dolgokat. És ott vannak a léviták. És nem csak azért magyarázzák, mert nyelvi problémák adódtak ott, a messziről jöttek is a írott szövegek között, hanem azért, mert meg kell magyarázni. És Isten ezért adott magyarázókat, és ezért adta, hogy te is elmondd a másiknak azt, amit megértett, hogy beszélgessük az Isten dolgairól. Most valaki mondta nekem, hogy ment hazafele innen az Isten tiszteletre, és egy kérdést tett fel neki az egyik testvér, ami nem tudott válaszolni. Hogy megyünk ki a templomból, akkor az elhangzottakkal kapcsolatban tegyünk fel kérdéseket egymásnak. Hogy arról beszélgessünk, hogy amikor hazafele megyünk, ne a világ dolgairól beszélgessünk, hanem még bennünk van az ige, még ott van a fülünkben, és az agyunkban, és a szívünkben. Beszélgessünk Isten dolgairól. És próbáljuk értelmezni azokat, hiszen erről van szó, és erre van szükség. Tehát nagy tömeg, második gondolat az volt, hogy ige utáni szomjúság, hozd ide nekünk az Isten beszédét. Hozd ide nekünk az Isten beszédét. Ez ott a második gondolat. A harmadik pedig az, hogy sírnak is, meg nevetnek is. Először sírnak. Nagyon érdekes tulajdonsága van Isten beszédének. Meg tudja ríkatni az embert. De úgy belül a lelkünket tudja megríkatni. Az Isten beszédének van egy olyan tulajdonság, hogy belül meg tud bennünket szomorítani. Egyszer, amikor segédelkész voltam ott egy vidéki gyülekezetben, egy esperes mellett, akkor az ifjúsági kör tagjaival jókat beszélgettünk, és volt bizalmuk irántam, és mondták, hogy azért nem nagyon szeretik az Öspörös úr ige hirdetését, mert ha ő beszél, soha nincs lelkiismeret furdalásunk. Érdekes, hogy úgy beszélt az öreg esperes úr, hogy soha nem volt senkinek lelkiismeret furdalása. És ezt a fiatalok megértették és megegyezték, mert azért arra gondoltak, hogy akkor valami hiányzik az ige hirdetésből, hogyha az embernek nincsen lelkiismeret furdalása. Én nem mondom, hogy mindenféleképpen ez a szempont, hogy meggyötört keresztényként menjünk haza. Nem, nem. De az igének van egy ilyen tulajdonsága, hogy az ember belül megszomorítja. Eszünkbe juttat dolgokat, és hát van elég olyan a mi életünkben, amiért nekünk meg kellene szomorodnunk. És hogyha megnézzük itt ezt a részt, azért nagyon időszerű, aktuális dolgok vannak itt, hogy miért szomorodtak meg. Hát a napokban beszélgettünk erről. Az történt, hogy hozzászoktak már a babiloni fogságban a pénzügyekkel való foglalkozáshoz. És most hazajönnek, már nem a perzsa birodalomban levő emberek azok, akiknek kölcsön adnak, és uzsorakamattal adnak kölcsön, nincsenek itt már perzsák. Itt mindenki egy nemzetnek a tagja, és egymást kezdik kiszibolyozni. És amikor épp a másik, a Nehémiás veszi ezt észre, hogy jönnek hozzá sírva, és mondják, hogy mert hogyha még nem vérünk szerint való emberek lennének, de egy nemzetnek vagyunk a tagjai, és bennünket úgy kiszipolyoznak, és olyan iszonyatos kamatokkal adnak nekünk kölcsön, sőt, uzsora kamatot követelnek tőlünk, hogy utána már semmink nem marad, és már a fiainkat is rabszolgának kellett eladni. Olyan lehetetlen anyagi helyzetbe kerültünk, mert nem tudtunk fizetni. Sőt, már van lányunk is, aki rabszolga lett. És nem tudjuk törleszteni az adósságot, mert már földjeink sincsenek, hogy dolgozzunk rajta. És ez népen belül történt. És akkor megszólal az Isten igéje. És azt mondja, hogy hol van a szeretet? Hol van az összetartozás? Hol van az Isten igéje? És mondja Nehémiás, ezt olvastuk a napokban, hogy engedjétek el a tartozást. Bocsássatok szabadon a rabszolgát, adjátok vissza a házat, adjátok vissza a földet. Ekkora sírás volt. Sírt az is, aki a padlóra került anyagilag. Sírt, mert semmilyen nem maradt. De sírt az az ember is, aki megértette az Isten szavát, hogy el kell engednem a tartozást. Le kell mondanom a gazdasági haszonról. Én most megrövidülök. Hogy sírt az az ember? Mekkora nyereségem volt, és most az Isten nem engedi. Nem engedte. Isten nem engedte, és hogyha mégis azt mondta volna, hogy én akkor is megtartom a ilyen tisztességtelen módon, uzsorával megszerzett anyagi tehetőségemet, akármit mond a jó Isten, azt olvastuk a napokban, hogy a Nehémiás még a ruháit is megrázta, és azt mondta, éppen így rázzon ki az Isten minden embert az ő házából és vagyonából. És éppen így legyen kirázatott és üres, valaki nem engedelmeskedik az Istennek. Hát persze, hogy sírtak, nem mertek ellene szegülni az Istennek. És visszaadták a földet, amit így elvettek tőlük, visszaadták a visszamaradt, visszaadták a házat, visszaadták a rabszolgafiút, meg a rabszolgalányt is. Mekkora sírás volt. De azt olvasom, hogy ezután pedig dicsérték az Urat. Mert azért úgy van, hogy ha valamiben engedünk az Istennek, még hogyha keservesnek is tűnik, valamiről lemondunk, valamiért megrövidülünk az Úrért, és neki engedelmeskedünk, és visszaadjuk azt, ami nem jogosan a miénk. Bocsánatot kérünk valakitől, akit mi megbántottunk. Próbáljuk jóvá tenni azt, amit elrontottunk, és hogy ezt a lépést meg tudjuk tenni. Hogyha engedünk az Istennek, akkor utána övé a dicsőség, utána jön az öröm. Hogyha Istennek engedelmeskedünk, utána ő odaadja nekünk az ő örömét. Ha tudunk egy kicsit engedni az Istennek, Isten már rögtön adja nekünk a választ, a békességet. És ha nem engedünk neki, nem lesz békességünk. Én nem tudom, miben mutatta meg az Úr neked, kedves testvérem, azt, ahol most neked vigyáznod kell, és engedned kell, hogy nehogy kirázzon az Úr téged abból, amiben benne vagy, abban a biztonságban. De hogyha meg tudod tenni ezt a lépést, akkor az Isten mellét fog állni, és nem fogsz megrövidülni. És nem hagy téged magadra. És látjuk azt, a sírás után jön az öröm. Akkor utána nem csak a békét, meg a megelégedést adja, meg a gondoskodásodat is, nem fog téged hagyni magadra, hanem még örömet is ad. Mégpedig olyan örömet, ami az Úr öröme. És itt rengeteg dologról lehetne még beszélni, de befejezem ezzel a szép gondolattal, az Úr öröme az, amit ad. És miután már kellőképpen kísírták magukat, és már megbánták a bűneiket, és már visszaszolgáltatták azt, amit vissza kellett szolgáltatni. Nemet mondtak arra, ami Istennek nem tetszett, és még egy sereg dolog van, amire nemet kellett mondaniuk, és megmerték tenni ezeket a dolgokat, akkor utána azt mondja az Esdrás, hogy már ne bánkodjatok. Most már nem kell bánkodnotok. A keresztény élet nem örökös bánkódás. Nem kell mindig csüggett, nem kell csüggett lélekkel tovább menni az úton. A keresztény élet öröm. Sőt, azt mondja, hogy az Úr öröme a tietek. Egy örömteli dolog a kereszténység, a Krisztus követése, az ő útján való járás. Sőt, ez még erősség is. Ez az ember lelkét erősíti. És így jobban tudja az életnek a dolgait elhordozni, és ott van egy alap öröm a szívében, az Úrnak az öröme. Ezért mondta azt, és legyen ez érvényes ránk is, az Úr öröme a ti erősségetek. Amen.